Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket e mai napon is, hogy hosszabb, rövidebb szünet után újra tudunk találkozni, elmélkedve az oltári szentségről. Ezek a katekézisek ugye oltári szentségről szólnak, és egy olyan témáról fogunk ma beszélni, ahogyan már a Szent Beszédben, a Szent Mise során ecseteltem, egy új könyvről fogunk együtt beszélni, ami segítségünk lehet többek között a mi témánknak a elmélyülésén is. Mi egyebet harsok hát fülünkbe az a mohóság és az a tehetetlenség, mint azt, hogy valaha igazi boldogság lakozott az emberben, amelynek azonban már csak hűlt helye és puszta nyoma maradt meg benne, ső hasztalan igyekszik kitölteni a környező világ dolgaival, az elérhetetlentől remélve az elérhető megtagadta segítségét. Holott egyiktől sem kaphatja meg, mert a végtelen mély szakadékot csak valami végtelen és változhatatlan töltheti be, vagyis maga Isten. Drága testvérek, ezzel a idézettel Blaise Pascaltól, Gondolatok című művéből kezdődik meg a csönd ereje, a zaj diktatúrájával szemben elnevezett könyv, amely Robert Szarag bíboros beszélgetése, tehát Nikola Dia újságíró beszélget Robert Szarag bíborossal éppen a csönd témájáról. Egy viszonylag vastag, majdnem 400 oldalas könyvről van szó, és azt tehetnénk fel, hogy mit lehet ennyit a ilyen témáról, mint a csönd beszélni, de valóságosan nagyon gyönyörű, mindenféle aspektusból megvilágítva tanáljuk a csöndnek a témáját. A nagy dolgok csöndben teljesednek be, a belső tekintet világosságában figyelmünket a legrejtettebb, legcsöndösebb eseményre akarjuk fordítani, amelynek titkos forrásai Istenben vannak elrejtve, és láthatatlanok az emberi szemnek. Ennyi a bevezetése ebből a könyvből, amelyet a Szent István Társulat adott ki Barsi Balázs ferences atya fordításában. A könyv alcíme igencsak találó, a zaj diktatúrájával szemben. Mindannyiunk alaptapasztalata, hogy időnként a saját hangunkat sem halljuk. Akkora a lárma körülöttünk. Az is igaz, hogy ez nem feltétlenül zavar bennünket, sőt, mi magunk nyomjuk el tudatosan a belső hangokat külső ingerekkel. Csömörik, jól lakatjuk a fülünket, hiszen zaj nélkül az ember izgatott és elveszett. A csend nem a zaj hiánya, mondja Szarag bíboros a könyvben. Ha képesek vagyunk megfelelően hallgatni, akkor Isten a csend intimitásában szólni fog hozzánk. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy Isten csak akkor jelenik meg, ha mi magunk háttérbe vonulunk. Isten a csend. Szűz Mária az ige befogadása által a csönd bazilikájává vált. Jézus Krisztus életében nem csak a 40 napos bőjt idején jelenik meg a csend, minden elvonulásában ott rejlik. Különösen az elfogatása előtti órák burkolóznak csendbe. Jézus elítélése, keresztre feszítése azonban nem csendes. Bár őszinte alig beszél. Ezt a tömeg zaja és megvetése halálának órájában pedig a mindenség megrendülése jellemzi. Nagyszombat ezzel szemben az a nap, amikor Isten elrejtőzik. Jézus feltámadása pedig a tökéletes isteni csendben történik meg. A Jászol, Názáret, a kereszt és a sír csöndje ugyanaz. Majd eljön pünkös nagy zajjal, ez azokban csak kivétel, hiszen a Szentlélek isteni természete szerint csendes. Robert Szarag bíboros az Isten tisztelet és a Szentségi Kongregáció prefektusaként azt is fontosnak tartja, hogy a liturgiában is teremtsük meg a csendet és tapasztaljuk meg annak erejét. az érzékszervek csendjét követi a gondolatok és a szív csendje. Egy idő után nekünk magunknak is csöndé kell válnunk. Egy ideig még erőfeszítésbe kerül fenntartani a figyelmünket, hogy ne szólaljon meg bennünk ismét a nyughatatlan én. Ám később a belső csend már magától jön. Vianai Szent János templomában egy parasztbácsi üldögélt az oltári szentség előtt. Amikor megkérdezték tőle, hogy mit csinál, azt válaszolta, én nézem őt, ő néz engem. Drága testvérek, ezek a gondolatok már éreztetik velünk, hogy a csönd és az oltári szentségnek a témája a templomban való lét, ahol Isten jelenléte érezhető és látható a legméltóságosabb oltári szentségben, éppen nagyon megfogható, és ebben segíthetnek a következő percekben, hogy elmélkedjünk együtt e könyv felett, és persze mindenki, akinek van lehetősége, utána kaphat, és éppen az oltári szentség jelenlétében lassan olvashatja elejétől végéig. Drága testvérek, ahogyan a oltári szentségről elmélkedünk, a mai napon a csönd ereje Robert Szarag bíborossal való beszélgetés könyv segít minket, amelynek a harmadik fejezetében a csönd, a misztérium és a szakralitás név alatt nagyon sok szép gondolatot tanálunk, ami segíthet minket a jobban megélni az oltári szentséghez való viszonyunkat. Így kezdődik Eckhart mester idézetével ez a fejezet. Meg kell tanulnunk, hogy semmiféle nevet ne adjunk Istennek azzal az illúzióval, hogy ezzel őt eléggé dicsértük és magasztaltuk. mert Isten fölötte van minden névnek és kifejezhetetlen. 16. Benedek pápa június 2012. júniusában az úrnapi homíliájában ünnepélyesen kijelentette. Krisztus nem törölte el a szakralitást, hanem beteljesítette. Az új kultusz megalapítva, amely bár egészen lelki, mégis mivel mi úton vagyunk az időben, még jelenket és rítusokat használ. Krisztusnak hála a szakrális jelleg még igazibb, intenzívebb és erősebb. Súlyos a kérdés, mert az Istenhez való viszonyunkat érinti. Hogyan ne ragadná meg az ember törvendező és szent félelem az ő nagysága, fölsége és szépsége előtt? Ha nem rendülünk meg az isteni transzcendencia előtt, az azért lehet, mert teljesen elnyel minket emberi természetünk. Elképeszt az oly sok beszéd lezsersége, gyöngesége és hiába valósága, amelyek ki akarják üresíteni a szakralitást. Az úgynevezett felvilágosult teológusoknak Isten népének iskolájába kellene belépniük. A legegyszerűbb hívek tudják, hogy a szakrális dolgok a legértékesebb kincsekből valók. Maguktól sejtik, hogy nem lehet kapcsolatba lépni Istennel, csak szakrális jellegű belső és külső hozzáállással. A népnek igaza van, arrogáns lenne arra vágyakozni, hogy Istenhez járuljunk anélkül, hogy levetnénk a profán, vallástalan és hedonista pogány magatartást. Drága testvérek, már Szent Ágoston a 5. században arról beszél, hogyha a misztériumot, a titkot minél jobban leöltsük, tehát nincs eltakarva, akkor annál eltakartabbá válik. Minél jobban mindenféle szimbólumokkal le van fedve a misztérium a liturgiában is, annál jobban jelenik meg a mi számunkra. Ezért van szükségünk szakralitásra és szakrális kifejezésekre a mi hitünknek. Az nélkül lehetetlen, hogy Istenhez közelebb kerülnénk. Éppen arra összpontozik Szarag bíboros ebben a idézetben is, hogy annak vagyunk a tanúi, hogy éppen a protestáns gondolkozásnak a következményeként eltörlődik a profán és a szakrális között a különbség, a határ. Ez a protestáns revolúciónak a következményében lévő filozófiának az eredménye. Tehát az egész világ, mintha szakrálissá válna, de ez nem igaz. Az, hogy valami szakrálissá váljék, azt Istennek kell szentelni. Ezért például, mikor van a papszentelés is, akkor vannak a minden szenteknek a litániája, és a végén először, mielőtt úgynevezett latin szó konszekrálás, tehát teljesen Istennek vannak ajánlva azok, akiket szentelnek, először azt kérjük Istentől, áldja meg, szentelje meg, és aztán csak aztán lehet felajánlani, magához venni. Magához veheti Isten, mert először valami világiasról van szó, tehát idegen Istennek, és ezt először meg kell áldani, hogy Istenhez nyíltá váljék, mert mióta belépett a világba a bűn, akkor már nem mondhassuk a világot szenté, már, ha bár Istennek a teremtménye, csak hogy Istennek a teremtménye az ő jóvoltából Isten ellen fordult. Evvégett nagyon veszélyes az, aminek a tanúi vagyunk, mikor a szakrálist és a profánt, a világias összekeverjük. Evvégett nagyon fontos, és mi emberek is így vagyunk csinálva. Hát ki mondaná azt, hogy valaki szereti őt, ha azt valamilyen módon nem fejezi ki? Mindennek, ami ilyen mélyebb, mint a szeretet, kifejezésre van szüksége. És evvégett a szakrálisban, a liturgiában, a szentmisében, vagy a templomokban, a építményekben van szükségünk kifejezésekre, amik kifejezik ezeket a mélyebb igazságokat. Ha valaki beszeretne telefonálni, megteheti 0613740904-es telefonszámon, 0613740904-es a stúdióba a telefonszámunk. És tehát nagyon fontos mi számunkra az is, hogy éppen Szarag bíboros a liturgiáért felelős, mondhatnánk az egyházban, így buzdít minket. Azt mondja máshol, a eukarisztikus ünnepléseink elején hogyan lehetséges kiiktatni a keresztjét vivő Krisztust, aki a mi bűneink súlya alatt szenvedve megy az áldozat helyére. Olyan sok pap lép triumfálisan a templomba és halad az oltár felé, jobbra-barra a híveket üdvözölve, hogy szimpatikusnak tűnjön. Megfigyelhetjük bizonyos szentmiség szomorú látványát. Miért van annyi lezserség és világiasság a legszentebb áldozat alatt? Miért van annyi profanizálás és felszínesség a papság rendkívüli kegyelmével szemben, amely képessé tesz minket arra, hogy a Szentlélek segítségül, hívásával Krisztus testét és vérét jelenválóvá tegyük az átlényegülésben? Miért hiszik egyesek, hogy kötelesek eukarisztikus imádságokat rögtönözni vagy kitalálni, amelyek elkenik az isteni szavakat a kicsinyes emberi lelkesedés fürdőjében? Krisztus szavai talán erőtlenek, hogy meg kell sokszorozni a csupán emberi szavakat. Egy ilyen egyedülálló és lényegi áldozatban vajon szükségesek a szubjektív fantázia és kreativitás megnyilatkozásai? Amikor imádkozzok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak, figyelmeztet bennünket Jézus Máté evangéliumában. Sok buzgó kereszténynek Krisztus kereszten való szenvedésétől és halálától megérintve már nincs ereje azon sírni, vagy fájdalmasan kiáltani a papok és püspökök felé, akik színpadi animátorként mutatkoznak be, és a mise főszereplőivé teszik magukat. Ezek a hívek viszont azt mondják, mi emberek nem egy ember köré akarunk összegyűlni. Mi Jézust akarjuk látni, mutassátok meg nekünk őt imádságotok csöndjében és alázatában. A szent csönd a hívek java, amitől a klerikusoknak nem szabad megfosztaniunk őket. Drága testvérek, még egyszer mielőtt rövid szünetet tartanánk, felhívnám a figyelmüket, hogy lehet betelefonálni a budapesti stúdiónkba 0613740904-es telefonszámon.
Thank you.
2011-ben a madridi ifjúsági világtalálkozó alatt 16. Benedek pápának a nagy völgyben a világ minden részéről összegyűlt fiataljaihoz kellett volna szólni a nagy virrasztás alatt. De ahogy megszólalt volna, vihar támadt és hatalmas zivatar tört ki. A pápa a fiatalokkal együtt megvárta, amíg lecsöndösedik a vihar. Amikor végre kedvezőbb lett az idő, egy ceremonárius odavitte a Szentatyához a beszédet, amelyet előkészített. De a pápa inkább a lényegre használta fel a maradék időt. Ahelyett, hogy szólt volna, felhívta a fiatalokat, hogy vele együtt lépjenek be az adoráció csöndjébe. 16. Benedek pápa a szentség előtt térden állva, csöndje által prédikált. Több mint 1 millió fiatal volt mögötte bőrigázva és sárban, mégis e fölött, a hatalmas tömeg fölött megkapó szakrális csönd uralkodott, szó szerint az imádott jelenlét által áthatott csönd. Felejthetetlen élmény az egyház képe, amely az ő ura körül a nagy csöndben egyesül. Drága testvérek, már nem első gondolat, amikor Szarag bíboros úr épp erre köti figyelmünket, hogy a Szent Mise áldozat bemutatása, a liturgiáink csak csupa emberi jelenlété váltak, ahol a sajnos a papok is minél több fölösleges szóval azt hiszik, hogy az Istent közelebb hozzák az emberekhez, csak hogy az ellentét igaz, hogy minél több a fölösleges szó, annál messzebb kerülünk Istentől, mert Isten maga a csend, Isten egy csendes jelenlét, Isten a mi matériánkon kívül marad, és amikor meg akar szólalni, akkor az ő igéje testé lőn, Jézus Krisztus, Istennek a fia, Isten testet ölt fel, és emberré válik Krisztusban, Krisztusban akar Isten megszólalni. És akkor szólal hozzánk, amikor azt adjuk át, amit ő magától kaptunk. Tehát a szent hagyományon keresztül, mikor a liturgikus hagyományt átveszünk generációról generációra, akkor magát, Jézust, Istennek a egyetlen igéjét adjuk tovább. Ne azzal töltsük időnket, mondja Szarag bíboros másik részében, e könyvnek másik részében, amikor a szentmiséről szól, hogy Szent 5. Pius rítusát Boldog 6. Páléval szembeállítjuk. Inkább arról van szó, hogy lépjünk be a liturgia nagy csöndjébe. Gazdagodjunk minden latin és keleti liturgikus forma által, amelyek előnyben részesítik a csöndöt. Ennélkül, a szemlélődő lelkület nélkül a liturgia gyűlölködő, szakadékos és ideológiai csatározások alkalma lesz ahelyett, hogy egységünk és közösségünk helye lenne az Úrban. Itt az ideje belépni ebbe a liturgikus csöndbe az Úr felé fordulva, amelyet a zsinat meg akart újítani. Amint most mondani fogok, nincs ellentétben küldetésemmel és az egyház legfőbb tekintélyének adott engedelmességemmel. Mélységesen és alázattal óhajtom szolgálni Istent, az egyházat és a Szentatyát áhítattal, őszintén és fiúi ragaszkodással. Íme az én reménységem, ha Isten is úgy akarja, amikor az és ahogy akarja, meg fog valósulni a reform reformja a liturgiában. A fogcsigorgatások ellenére megtörténik, mert ezen múlik az egyház jövője. Ha tönkretesszük a liturgiát, tönkretesszük az Istennel való kapcsolatunkat és keresztény hitünk konkrét kifejezését. Isten igéjét és az egyház dogmáinak tanítását még hallgatják, de azokat a lelkeket, akik az Úr felé akarnak fordulni, és neki a dicséret igaz áldozatát felajánlani és őt imádni, már nem ragadják meg többé a túlságosan horizontális, emberközpontú és olyan ünnepélyes liturgiák, amelyek gyakran zajos és közönséges kulturális eseményekhez hasonlítanak. A média teljesen elárasztotta, és látványossággá alakította a Szent Misa áldozatot, Jézusnak a lelkek üdvösségért a kereszten történt halálának emlékezetét. Eltűnik a misztérium érzete, az önhatalmú és egyéni módon eldöntött állandó változtatások és alkalmazások által, amelyek célja elkápráztatni a bűnnel, a szekularizmussal, a relativizmussal és Isten visszautasításával megjelölt profanizáló modern mentalitást. Drága testvérek, ennyi néhány idézet Szarah bíboros könyvéből, amely tényleg nagyon mélyen érinti a mi viszonyunkat az oltári szentséghez is. Már gyakran idéztem hittanórák sorozatán során keresztül Boldog Mari Eugen atyát, aki arra figyelmeztet bennünket, mikor a lelki életre tanít minket, hogy nincs annál nagyobb kár a mi hitünk számára, mint a mi tudatlanságunk. Tehát senki nem tesz nagyobb kárt az ő saját kapcsolatához Istennel, mint aki nem ismeri jól saját hitét, nem mélyíti át, persze mindenkinek mások a lehetőségei. De azt gondolom, hogy éppen ez a nyári időszak is, éppen ezek a hittanórák, amelyekben nagyon sokat beszéltünk az egyház tanításáról, a szentírás tanításáról, az oltári szentségről, az egyháznak a tanításáról, egyházatyákról beszéltünk, aztán a zsinatokról, utolsó hittanórákban a tridenti zsinat tanításáról beszéltünk az oltári szentségről, és nincs annál jobb lehetőség, mint kihasználjuk ezt a nyári időszakot is, ahogyan készülünk is a eukarisztikus kongresszusra, ugye, hogy tényleg katolikus hitünk legyen, kezünkbe venni ezt a könyvet, a Csönd erejét, beszélgetést Robert Szarah bíborossal, és lassan elmélkedve éppen egy jó hűvös templomban ezt elmélkedjük és olvashassuk, és így időt tudjunk tölteni Jézus Krisztussal, aki valóságosan jelen van a legméltóságosabb oltári szentségben, minden templomunkban. Hallottuk Szarah bíboros kritikáját annak, aminek sajnos gyakran tanúivá vagyunk, mikor megyünk egyes templomokba, szentmiségbe, ahol a pap protagonistának érzi önmagát és középponttá akarja önmagát tenni mindenféle látványosságokkal, amiknek semmi köze a szentmiséhez, és nem odavalók. Hogy milyen fontos, hogy el tudjunk csendesedni, ezt is szolgálhassa éppen a szentségimádás, tehát, hogy csendben, egy csendes jelenlétben tudjunk lenni Jézus Krisztussal, aki a valóságosan jelen van az oltári szentségben. És éppen ez nagyon fontos, hogy a csend az nem csak valami külső dolog. A csend az a szívnek az állapota, tehát nem elég bezárnunk magunkat és csendben maradnunk, de fontos, hogy a szívünkben Isten felé tudjunk fordulni. És ebben a legszebb példa éppen a szűzanya, hamarosan ugye augusztusban több nagy ünnepet is fogunk ünnepelni, ahol róla fogunk elmélkedni. Éppen ő volt az, aki Isten igéjét szíve alatt hordozta, és csendben, önmagában tudott elmélkedni e felett. Drága testvéreim, ma már lassan hittanóránk vége felé érünk, és következő találkozótól, mivel már sokat beszéltünk az oltári szentségről szóló tanításról, arról, hogy mit mond nekünk róla az egyház, akkor éppen, ahogy már sokat beszéltünk a mai napon a liturgiáról, már a szent beszédben is erről akartam szólni a szent mise során, akkor éppen a szent misével fogjuk folytatni hittanóra sorozatainkat. Azt jelzi nekem még a technikusunk, hogy van esetleg egy telefonhívásunk, még van egy kis idő, dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Úgy néz ki, hogy valami hiba. Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2014. október 11-én egy éjjeli virasztás alatt az eukarisztikus lángházában, Vermben, Németországban megjelent Jézus néhány percre az oltári szentségben. Valaki ott a virasztok közül készített mobíliával egy fényképet. Ez a kép Jézusról ugyanolyan, illetve ugyanaz, mint amilyet egy amerikai zarándok a Szentföldön készített, de csak hazatérve az előhívás után látta meg Jézus arcát a képen. Tehát ne kételkedjünk benne, mert az Isten él, és valóságosan meg tudja mutatni magát.
Köszönjük szépen, mindörökké, amen. Tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és tehát nem fontos, hogy ne keressünk valami szenzációt, hanem hittel álljunk, térdeljünk az oltári szentség előtt, és ezzel hittel tehát tudatosítjuk, hogy Jézus ott van, mert minket hisszük, mert ezt megkaptuk az egyházon keresztül a mi hitünkben. És még van még egy telefonálónk, dicsértessék Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves Lubomir atya, szeretettel üdvözöljük magát, mi Mária Rádió hallgatók, abból az alkalomból, hogy már fölszentelt pap tetszik lenni. Áldja meg magát a jó Isten, és nagyon jó, gyakorlati és hívő, gyönyörű életet kívánunk magának. 16. Benedek pápa, annak idején, amikor még József Ratzingernek hívták, írt egy tanulmányt, Krisztus valóságos jelenléte az oltári szentségben. Ebből idéznék egy gondolatot. Testünk minden szellemi képessége szükségszerűen hozzátartozik az eukarisztia megüléséhez. Ének, beszéd, hallgatás, ülés, állás, térdelés. Azelőtt talán túlságosan elhanyagoltuk az éneket és a beszédet, és csak is hallgattunk egymás mellett. Ma megfordítva az a veszély, hogy a hallgatást felejtjük el, pedig csak mind a három, ének, beszéd, hallgatás, együtt az a felelet, amelyben szellemi testünk teljességében megnyílik az Úrnak. A térdelés, az imádás testi mozdulata. Eddig az idézet. Hozzá szeretném fűzni azt, hogy aki csak teheti, szentáldozás után, mivel a szent mise szentáldozás után 2-3 perc alatt befejeződik, aki teheti, maradjon ott a templomban, és ha nem is térdelve, de ülve, imádja csöndben a legnagyobb szeretettel az Úr Jézust, aki betért a szívébe. Hogy ne az legyen, hogy 2-3 perc múlva már kimegyünk a rohanó életbe, beszélgetünk, gondjainkkal foglalkozunk, hanem csöndben, ott maradva a templomban, szívünkben imádjuk a drága Úr Jézust, aki betért a mi lelkünkbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönjük ezt a telefonhívást is, és a jó kívánságokat, és tehát lezárásul még egyszer visszatérek ahhoz, amit már mondtam, hogy éppen mivel az oltári szentséget a Szent Misé áldozaton keresztül kapjuk, következő hittanóráinkban meg fogjuk próbálni átmélyíteni tudásunkat is, és hitünket éppen a magáról, a Szent Mise áldozatról, a Szent Miséről. Én nagyon szépen köszönöm most kedves figyelmüket, köszönöm Bíró István úr technikusunknak is a segítségét, és mindenkinek ezúttal, ugye Komáromból szoktam, vagy most már interneten tartani a hittanórát a itten budapesti stúdióban és a kápolnában való szívélyes fogadtatást, és tehát hálás köszönet, és mindenkinek az imáját kérem, hogy tudjuk folytatni, éppen katolikus hitünket megvallni, és valóságosan hittel tudjuk tovább terjeszteni. Mindenkinek szép áldott napot kívánok, és jó rádió hallgatást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lubomír Urbáncsok teológussal.